Köszöntelek szeretettel benneteket én is Jézus Krisztus szeretetével, és örülök neki, hogy újra együtt lehetünk. Az Úr Szent napján, a Nyugalom napon megszentelhetjük ezt a napot, és félretettük a mindennapi munkát, tevékenységet, és az Isten teremtettségben ott rendje szerint elkülönítettük ezt a napot az ő számára, és hogy benne megnyugodjunk, megpihenjünk. Azt gondolom, hogy az élet funkciók egészséges menetéhez nélkülözhetetlen az, hogy az ember megpihenjen. Igaz? Itt vagytok? Egy része hallottam, amit mondtam, másik része még a gyerekekkel volt elfoglalva. Nem baj. A mai üzenet a Máté evangéliuma tanulmányozásából jönni, ki is van vetítve a Máté evangéliuma 13. fejezet 24-30-as és 36-43-as verseit fogjuk megnézni. Még mielőtt erre rátérnénk, szeretnélek emlékeztetni titeket arra, ami eddig történt. Ugyanis maga az Isten tisztelet ugye alapvetően nem a prédikációval kezdődik, bár kétség kívül az evangéliumi gondolkodásból a szellemben mindig az ige hirdetése van a középpontban, és ez helyén való is. És minden abba csúcsosodik ki, az Isten igének hirdetése, a tanítás, prédikálás, profétai ige hirdetés, tehát attól függ, hogy milyen módon adja ezt a Szentlélek, és milyen ajándéka van annak, aki szól. Kétségkívül ez így van. De mégis azt gondolom, hogy nekünk meg kell értenünk újra és újra azt, hogy az Isten tisztelet az elkezdődik már tegnap este. Elkezdődik, amikor ide készülök délelőtt, hogy mivel telik az emberek egy vasár délelőttje, hogyan gondolkodik, hogyan teszi, veszi a dolgait. Aztán az Isten tisztelet kezdődik akkor is, amikor bejön erre a helyre, találkozik a tesókkal. És ha eddig nem kezdődött volna el valakinek, ilyen is előfordulhat, akkor minimum elkezdődik, amikor már itt az első szavak elhangoznak a maga az Isten tisztelet szervezet része, tehát a közösségi része, ami különösen fontos, és ugye egy bibliai igazságnak a megélése a helyi gyülekezetben nagyon fontos. Nos, nézzük, mi hangzott el ma eddig. Alapvetően bátorítást kaptunk arra nézve, hogy Isten személyesen akar velünk foglalkozni, és nem általában akar beszélni a gyülekezet tagjaival, hanem személyesen nekem akar szólni. Így van? Aztán, mikor Isten felhívta erre a figyelmünket, hogy tehát nem tudom, melyik van benne rozsdásodvány, de egy kicsit meg kell kenni. Halleluja! Mondom. Cseréljek? Jó, majd kiderül. Tehát az ördög a részletekben van, és az Úr Jézus még áldja meg a technikát, meg a technikusokat is. Halleluja, ámen. No, tehát ugye egyszer először is szólt Isten hozzánk, hogy figyelj, mert ha eddig nem lett volna ez világos, akkor a mai összevetel érted van, Isten hozzád akar szólni. Így van? Kaptunk egy felhívást elnézve, aztán jöttek elő testvérek, akik bátorítást szóltak a profétai szónak, bizonyos formáit élték meg és gyakorolták közöttünk, az igé való bátorítás, a profétai kép és annak magyarázata, jellegű profétai szavak hangzottak el. Na nézzük ezeket. Megerősítette Isten újra azt, hogy személyesen akar beszélni hozzád, Isten személyesen figyel ránk, személyesen ismer bennünket. Így van? Tehát megint csak Isten megerősíti ezt a fajta üzenetét, és aztán elhangzik 4 vagy 5 üzenet. Elhangzik bátorítás a megbocsátással kapcsolatban, elhangzik bátorítás személyre szabott módon, amely gondolom, hogy legalább egy biztos, hogy címbeze volt neked is. Tehát az eddigi, ami eddig Isten cselekedett, én csak azt tudom elképzelni, hogy biztos volt valami olyan, ami személyesen szólt neked. Igaz? És ha figyeltünk a Szentlélekre, amit eddig kezdett itt munkálni, és akkor komolyan veszik azt, hogy Isten szelleme elkezdte az Isten tiszteletet, akkor már azokat a gondolatokat, amik elhangoztak, úgy hallgattam, hogy Uram, mit akarsz nekem mondani? Azonban, ha ezt nem ilyen szívvel tettem, akkor lehullottak ezek a magok. Elhullajtottam őket, és nem tudtam átvenni dolgokat. Ha azt néztem, hogy ugyan már ő mondja. Ha pusztán az edénynél álltam meg, és az edény törékenységénél megakadtam, azt mondta, hát ez törékeny edény, hát nem egy tökéletes emberről van szó, hát most mit figyeljek én erre? Ha azonban azt néztem, hogy egy törékeny cserépedényről van szó, akiben Isten drága tartalma lehet, üzenete, és ilyen módon hallgattam ezt a szót, akkor átvehettem az Istennek az áldását már most. Még nem történt predikálás abban az értelemben, ahogy az igen magyarázata fog történni a következő percekben. De Isten szólni akar hozzánk. Ezt csak azért mondom, mert hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy majd a prédikálás az, amikor Isten szólni akar hozzánk. Pedig úgy gondolom, hogy Isten egy Isten tiszteleten egybe hangzóan, összeszerkesztett módon szól az ő népéhez. Tudtok el egy ámen mondani? Tehát amikor Isten figyelmeztet bennünket, még különösen is, arra, hogy figyelj oda, mert ma egyébként mindig így van, tehát csak néha az Úrnak emlékeztetni kell bennünket, hogy néha úgy van Isten, hogy bejön az osztályterembe, és akkor vesz egy régi leckét, és akkor néhány azt érzik, Uram, hát már elsőbe tanultuk. De ha mégis Isten előveszi az első osztályos leckét, akkor azért figyelj oda, mert lehet, hogy lesz abból valami, ami személyesen neked vagy nekem szól. Na nézzük meg a Máté evangéliumának az előbb jelzett ige szakaszát, a 13. fejezet 24-től 30-ig, majd a 36-tól 43. versig terjedő szakaszt. Kérek, álljatok még föl, jó, és úgy kövessétek a Bibliáitokban ezeket a szakaszokat. Álljunk azért föl, hogy kifejezzük Isten és az ő beszéde iránt való tiszteletünket. 24. verstől olvasom, tehát a Máté evangélium a 13. részében. Más példázatot is mondott nekik, hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a zöld vetés szárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a konkoly is. A szolgák ekkor odamentek a gazdához, és azt kérdezték tőle, Uram, ugye jó magot vetettél a földbe, honnan van akkor benne a konkoly? Ellenség tette ezt, felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték, akarod-e, hogy kimenjünk és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt. Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig. És az aratás idején megmondom az aratóknak. Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok a csűrömbe. Eddig olvassuk, majd folytatjuk. Foglaljatok helyet. Először is a Jézus tanításában figyeljünk fel arra, hogy azzal kezdte, hogy más és nem másik példázatot mondok nektek. Hát itt egy olyan sorozatról van szó, a következő találkozáson is, amikor ezzel foglalkozunk, arról van szó, hogy Jézus a magvető példázatához kapcsolja ezt a példázatot is, és majd a mustár, magos és fás példázatot is, ezt is majd abban az aspektusban kell, hogy vizsgáljuk. Tehát nem más, hanem másik példázatot, ez a Jézus jelezni kívánja, hogy az előző példázat kiegészítése történik. Annak a más oldalról a megvilágítása történik. Tehát amiket beszéltünk és vettünk, tanulmányoztunk az igében a magvető példázatában, azt most ide kell vennünk, és ahhoz kapcsolja még érthetőbbé téve az Isten beszédét ezen a helyen. Szóval a másik nagyon fontos igazság, amit itt látunk, hogy Jézus már az elején tisztázza, hogy a mag, ami el van vetve, az jó. Tehát jó magot vet az ember fia a földbe. És az is biztos, hogy aki amelyik földbe jó magot vetnek, az milyen termés fog teremni? Jó termés fog teremni. Tehát ez olyan biztos, mint amikor egy vasgolyót elejtesz egy tízeletes ház tetejéről, az biztos, hogy lefele esik, és meg elfele indul el. Tehát ez olyan biztos, hogy Isten igéje jó gyümölcsöt, jó termést, jó változásokat munkál egy ember életében, mint ahogy a gravitáció hatására egy vasgolyó lefele zuhan a föld felé. Sőt, azt mondom nektek, hogy még ennél is biztosabb. A jó mag jó gyümölcsöt teremt. Olyan életminőségibeli változáshoz Isten beszéd az ember életében, gondolkodásmódjában, amelytől minőségileg szeretetteljesebb lesz, reményteljesebb lesz, szentebb módon tudja megélni az életét, tisztábbak lesznek a gondolatai, világosabb képe lesz arról, ki a Jézus Krisztus, ki az Isten, ki az Atya, mi a megváltás, mi a mennyország. Isten igének alapdolgaiban világosabb képet nyer Isten szín előtt, Isten dicsőségére az ő beszédén keresztül. Ámen. Mivel a mag jó, ezért jó munkát végez az emberek szívében. Igaz? Tehát érdemes Isten igét olvasni, érdemes Isten igét tanulmányozni, érdemes Isten beszédét hallgatni, ha jó változásokat akarunk az életünkben látni. Így van? A legjobb hely, ahova lehet menni, az Úr, és legjobb dolog, amit lehet tenni, az Isten igéjét tanulmányozni, mint ahogy erre szintén kaptunk már ma felhívást és bátorítást, hogyha figyeltünk, ami eddig történt. Szoktam mondani, hogy én veszélyesnek tartom, valaki nem jegyzetel. És tudom, mondják néhány, hogy jobban tudok figyelni, nem jegyzetelek, de mégis azt mondom, hogy ha egy ige helyet leír valaki, vagy egy gondolatot, amivel Isten szólt már eddig is, és otthon hazamegy, csak ma este teszi meg, meg holnap reggel megteszi, hogy Isten elé viszi, elkezd imádkozni, érte, Uram, ezt mondtad nekem, munkád az életemben, hogy teremjen jó gyümölcsöt, tehát kéri a Szent Szellem esőjét arra magra, ami az életében van, már többre fog jutni, mint mikor csak hallgatja az igét, megérinti, aztán elmegy. Jó esélye van, hogy el fogja felejteni. Tehát a jegyzetelést én mindenkinek bátorítom. Tudom, hogy nem mindenki tud úgy figyelni, mindent leír, nem is erről van szó. De lehet, hogy egy-egy gondolat, egy-egy szava az Istennek személyesen megérint, azt mindenképpen javallom feljegyezni, és javaslom kérni az Urat, hogy ez forogjon be az életünkbe, és teremjen az jó gyümölcsöt. Amen. Ezt tanácsolom. Természetesen mindenki maga eldönti, hogy elfogadja a tanácsot, vagy sem. Én meglátom, de hát nyilván ezért én nem fog senkit bántani, mert mindenkinek van egy szabad akarata, meg megvan a maga azva lesz-e. Azt mondtuk tehát, hogy biztos az, hogy a jó mag jó gyümölcsöt, jó változásokat fog hozni, tehát Isten beszéde jó változásokat fog hozni, mint hogy a jó mag jó gyümölcsöt fog hozni az életünkben, sőt, azt tudom mondani, hogy még ennél is biztosabb, mint hogy a vazsó jól leesik, még annál is biztosabb. Erről beszél a Biblia, két ige helyet hozok. Két ige verset szeretnék itt mutatni. Mert lehet már túl is. Itt van a két ige vers. Az egyik az Ézsaiás próféta könyvéből a következőképpen hangzik. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Ugye Ézsaiás beszél arról, hogy a teremtett világban minden mulandó. A fizikai erőnk is mulandó, a fiatalságunk is mulandó, a földi létünk, a földi életünkre is jellemző a mulandóság, az, ami az öregedéssel, megéréssel mutatkozik, de egy biztos, hogy az Istennek a beszéde örökké való beszéd. Tehát nem mulandó, nem öregszik, és nem évül el. Így van? Másik pedig a János levelében, a második rész 17. versben, eképpen áll. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszik, megmarad örökké. Amen. Tehát a gravitáció törvénye sem olyan biztos, mint az Isten igéje. Csak mondok nektek egy példát. Mikor Jézus föltámadt, többen bizonyára olvassátok a Bibliában, a tanítványok félelmükben bezárkóztak a szobába, és azt mondja a Biblia, Jézus pedig az ajtón keresztül bement hozzájuk. Tehát ugye nem tudom, milyen szerkezete volt a testének, evett egyébként, mert ugye Péterig, mikor halászni voltak, leült velük enni, és elbeszélgetett velük, aztán megtölt a kenyeret, és az emmausi tanítványokkal is valószínűleg élelmet vett magához, tehát evett, mennyben fogunk enni egyébként, mert ott mondja, hogy az első nagy dolog a nagy vacsora lesz, az egy nagy vendégség lesz, és higgyétek el, hogyha ilyen finomságra teremtett a Jóisten, akkor van kreativitása, hogy nagyon finom dolgok lesznek, olyat még, amit talán nem is ettél soha, nem is ízleltél soha, és ráadásul még az ízlelő bimboid is sokkal tökéletesebbek lesznek, mint most, amik vannak, tehát ez egy nagy gasztronómi élmény is lesz, de hát nem ez lesz benne a legnagyobb, hisz a mennyegzőkön ugye általában nem az a legnagyobb dolog, hogy eszünk, hanem hogy ünneplünk, hogy maga ugye a mennyegzőn lehetünk. Az nagyszerű dolog lesz. Tehát lehet látni és tudni, hogy a gravitáció és a földi törvényszerűségeknél is erőteljesebb és időt állóbb az Istennek a beszéde. Éppen ezért, aki ezt a magot fogadja be a szívébe, ezért lehet, hogy mivel Isten igéje örökkévaló, ő maga is örökkévalóvá válik. Isten igének hatására. És munkája nyomán. Másik fontos igazság, a 25. versben olvassuk, hogy az ellenség soha nem alszik. Ugye keleten ismert volt ez a példázat, amikor a Jézus ezt a példázatot mondja a tanítványoknak, és az őt hallgatóknak, akkor önmagában előfordult az keleten, hogy az ellenség elment éjszaka, és a friss vetésbe nagy mennyiségű gyommagot vetett be. Majd megnézzük, hogy ez az ellenség milyen rafinált volt, és milyen magot is vetett be a jó földbe és a jó mag közé. Isten igéje azonban itt figyelmeztet bennünket a 25. versben, azt mondja itt, hogy de amíg az emberek aludtak, eljött az ellenség, és konkolyt vetett a búza közé, és elment. Tehát azt mondja a Biblia, hogy éjszaka, vagy legalábbis ugye abban az időszakban, időperiódusban, amikor az emberek aludtak, amikor normális volt az, hogy az ember alszik, ebben az időben jött el az ellenség. Tehát figyelmeztetés ez nekünk, hívőknek, hogy legyünk éberek, mert az ellenség az sohasem alszik. És a hívő ember, istenfélő ember ne engedje magát az ellenség által álomba ringatni. Rengeteg olyan dolog van a mai korszakban is, amely, és azt hiszem, nagy kihívás, például a komfortizmus, a kényelmesség. Amikor a hívő ember arra hivatkozva nem szolgál Istent, hogy hát fáradt vagyok, nincs időm, sok munkám van, tehát sok ilyen dolog lehet. Holott, hogyha jobban megpiszkálnánk a dolgot, akkor lehet, hogy több lenne ott erő, mint amit számolt, és bizony néha a természeti módon Isten ereje által többet lehetne haladni előre, mint amit az ember sokszor az ember, emberi eszével, gondolkodásával, vagy kényelm szeretetével gondol. Számtalan módon jelentkezik maga a kényelm szeretet kísértése a mai társadalomban, a mai ember számára. Az elégedetlenséggel, a hálátlansággal, a zuglódással, amelynek ellentét a háladás, a dicséret, a magasztalás, a reménység és a bizalommal Isten elé tárt kérések. Az éberség szellemi értelemben azt jelenti, hogy nem veszem félváról az Isten beszédét. Ez egyik azonosítója. A másik pedig az, hogy nem becsülöm le az ellenséget. Mind a kettő végzetes. Ha egy keresztény ember lebecsül Isten igét, nem veszi komolyan, ugyanolyan végzetes, mintha lebecsüli az ellenséget, és nem veszi komolyan. A Tesszalonikai levélben beszél Isten igéje az 1 Tesszalonika 5-4-7-ben a következőkről, de miért ezt olvasnám, még szeretném azt figyelmetekbe ajánlani, hogy a álmosító gondolkodásmód hangozhat így, hogy ez még belefér. Hogy ezt megengedhetem magamnak. Ez jár nekem. Géházi jut eszembe, aki akkor szerzett vagyont, amikor nem lett volna sorja, de most én nem térek ki. Isten igéből lehet a királykönyvből olvasni erről. 1 Tesszalonika 5:4-7 következő. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lepte meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság és nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakái, sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok, mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Tehát azt gondolom, maga az ige kijelentése teljesen világos figyelmeztetést ad az éberségre vonatkozólag. Azt mondja Isten igéje, hogy mi, akik szeretjük és ismerik az Urat, azok nem vagyunk a sötétségnek a részesei, nem vagyunk a sötétségé. Mert természetes az, hogy amikor a sötétség gyermekei voltunk, akkor mit csináltunk szombat éjszaka? Hát részegeskedtünk, paráználkodtunk, bulisztunk, vagy éjszakákon keresztül tévét néztünk mindenféle dolgot. Ezekkel foglalkoztunk és töltöttük az időt, mert hát jár nekünk egy kis kikapcsolás, egy kis pihenés, és vasárnapot egy azzal töltöttük, hogy úgy néztünk, mint a kemotoxos lény, mikor belenéztünk a tükörbe, karimás szemekkel, fájó gyomorral, és zúgó fejekkel, és lehet arra se emlékezett mindenki, hogy mi történt előző este vagy éjszaka. De azt mondja a Biblia, hogy akik Krisztushoz tartoznak, és ennek a Krisztusnak a beszéd, az örökkévaló mag van bennük, azok már nem a sötétségé, nem a sötétségnek a részesei, nem a sötétség az ő osztályrészük, és nem is a sötétségben élik az életüket, hanem a nappal a világosság fiai, és nem az éjszakáé. És nem is alusznak. Na hát, mit is jelent ez? Innentől kezdve a hívő ember 5 percenként felhúzza a csörgőórát, mindig fel kell, jaj, most jön az ellenség. Nem erről van szó, hogy az éberség nem azt jelenti, hogy alvatlanságot, és nem alszok egy percet se, egyáltalán nem erről van szó. Ha alszunk, az Úrban alszunk. Ha ébre vagyunk, az Úrban kelünk föl. Ha alszunk és lefekszünk, Isten kezébe tesszük az életünket. Amen. Isten áldását kérjük az álmainkra. Ha álmainkban megtámad bennünket a gonosz, a napközbeni kísértések miatt, reggel, mikor fölkelünk, az Uram, bocsáss meg nekem, amit vétkeztem el, az én álmomban. Tisztíts meg a szívemet. Én dicsőjtek és magasztalak, hogy új napot kezdhetek veled. Halleluja! Amen. Tehát az Úrral fekszik le, az Úrral kell föl. Krisztusban van, békességben pihen. Ugye, aki tisztességtelen vagyon szeren, azt mondja a Biblia, hogy nincs nyugalma fekvőhelyén. Forgolódik fekvőhelyén. Isten áldása, ha valaki nyugodtan tud aludni. Amen. Leteszi a párnára a fejét, és édesden elalszik. És reggel kell fel. Nem riad föl éjszaka, hogy jaj, mi történt? Itt az ellenség! Nem, nyugodtan lefekszik, békességben pihen, mert az Úr tábort jár az őt félők körül, őrzi az övéit, Isten angyalai ott vannak az őt félők körül, erős angyalok, ott vannak a karddal, aztán rendezik a sorsát a dolgoknak, amire te éppen nem tudsz figyelni álmodban. Így van? Tehát nem azt jelenti, hogy nem alszunk, hanem álmunkban is, a világosságban élünk, Krisztus közelében élünk. És nappal sincsenek szünetek. Hogy ezt, óram, most ne nézz ide. Tudom, hogy neked ez nem tetszene. Most fordulj el, nem akarlak bántani. Tehát nincs ilyen, hanem az ő tetszésére, Isten szerint életet akarunk élni, az ő beszéde és beszéde magja szerint. Aztán, ugye azt is tudjuk, bocsánat, hogy igen, tudjuk ezt is. Ne feledjük el, hogy az ellenségünk tehát soha nem alszik. Péter azt mondja az 1 Péter 5:8-9-ben, legyetek tehát, mik? Józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlánjá szerte, keresve kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben, szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban, szenvedések, kísértések, megpróbáltatások telnek be testvéreiteken a világon. Tehát azt mondja a Biblia, hogy legyetek józanok, tehát itt erről van szó pontosan, hogy számolnodok el az ellenséggel. Balga keresztény ember az, aki nem veszi figyelembe, hogy minden nap, éjjel és nappal az ördög keresi a lehetőségét annak, hogy elbuktassa a hívőt. Így van? Minden szituációt ki akar használni arra, egy feszültebb helyzetet, szituációt, egy kísértő lehetőséget, egy kísértő szemét, egy kísértő helyzetet, szituációt fel akar használni arra, hogy elejtse. Hát a hívőket kell elejteni, ne felejtsétek el, tehát az ördög nem azokkal ügyködik elsősorban, akik az övéi, mert azok szépen be vannak állítva a sorba, ők cselekszik az ő akaratát. Mert az ő magja van bennük. Azok ellen jön az ördög, és azokat próbálja az ördög kísérteni és tönkretenni, akikben az Isten magja van. Akik Krisztuséi, a világosság gyermekei. Amen. És szoktam, sokszor mondom, hogy Isten házát sem tiszteli az ördög. Tehát a Bibliát sem tiszteli az ördög, mert a Bibliát is tudja kívülről. És tudja hamisítani is. Jézusnál tudjátok, Isten beszédével kísértette meg Jézust. Tehát vágja a Bibliát. Tehát, hogy hiába vagdalkozol ígeversekkel, hogy pippa-pippaf, egyetlen módon hat. Tehát Istennek a beszéde, a lélek kardja, nem a lélek beszéde. Tehát nem a szádnak a beszéde a kard, hanem a szellemnek szava. Ezért fontos az, hogy be legyen vetve az ember szíve szellemébe Istennek a beszéde, mert azok az igék, amelyek benne életünknek a részévé válnak, azok erősek. Erősek az Isten kezébe, hogy megrontsák az erősségeket is. És erősek arra, hogy visszaverjed vele a támadásokat. Több dolgot tudnék mondani a hívő életből, meg számtalan szituációt, hogy az ördög nem fél attól, hogy te kiabálsz. Az ördög attól se fél, ha te kívülről tudsz igeverseket, és azt mondogatod. Attól fél az ördög, ha te szíved meggyőződésében ott van Istennek a beszéde és az életed része, azzal állsz föl, és azt mondod, távozz tőlem, Sátán, mert én a Krisztus Jézusé vagyok. állj odébb. És ez a szívből jövő kijelentés, a hittel, az élettel összefonódó beszéde Istennek erős az Isten kezében. Amen. Önmagában az, hogy sok igeverset megtanulok, ez még a belépő arra, hogy ezek az igék részévé legyenek az életembenek a próbatételek a harcok közepette. És ezekben a szituációban pedig erőssé válik Isten kezében az ő beszéde, és éberen tudok harcolni a gonosz minden praktikájával szemben. Másik fontos dolog, amire felhívnám a figyelmeteket a éberséggel kapcsolatosan, a magamével együtt, az Isten félelem hasznos, segít elkerülni a lelki és a szellemi lazaságot. Istenfélő élet. Én azt gondolom, hogy Isten félelem az nem rettegés, de mélységes, mély tisztelet. És az Isten félelem azt jelenti, hogy tudom, hogy Isten színe előtt kell megállni. Egy politikus mondta, jaj nekem, és jaj annak a vezetőnek, aki megfeledkezik arról, hogy mindenért számot kell adnia majd az Isten színe előtt. A Biblia azt mondja, hogy mindenki mondott szóért számot adunk Isten színe előtt. Ezt mondja a Biblia? Tehát aki ezt elfelejti, abban nincs Isten félelem. Azt gondolja, megengedhetem magamnak. Mert hát van kegyelem. A kegyelem és az Isten félelem kéz a kézben járnak egymással. Kegyelem az, hogy Isten félő életet élhetek. Isten kegyelme, hogy Isten félő életben lehetek. A 2 Korintus 7:1-ben azt olvassuk a Bibliában, mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk be magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket. Tehát maga az Isten félő élet, az arra segít bennünket, hogy elkerüljük a testi és a lelki, a szellemi tisztátalanságokat. Ne keveredjünk olyan dolgokba bele, ami mind a testünknek árt, és nem Isten nem tetsző, sem szellemileg ne keveredjünk bele olyan kavarodott, nem tiszta, letisztult dolgokban, még ha jónak látszanak sem. Az istenfélő ember nem adja a szívét egy szellemi irányzatra sem, mindaddig, hogy meg nem vizsgálta, és meg nem nézte a gyümölcseit. Nem sodródik jobbra-balra. Így van? Hanem bölcs, megvizsgál dolgokat. Tudja, Isten nem várja tőle, hogy azonnal beleugorjon dolgokban. Hanem Isten szellem által, Isten beszéd által megvizsgálja dolgokat. És óvakodik a szellemi tisztátalanságtól is, és óvakodik a testi tisztátalanságtól is. Kerülje a bűnt. Menjünk tovább. A konkoly kérdése. Ugye hát konkolyt vetett az ellenség ebbe a földbe. Konkolyra tudni kell, egy búzához hasonló mérgező növény volt. És így néz ki. Kicsit ugye össze van tördelve, hogy belefér egy lapra. Ez nyilván az ilyen egyenes szárú növény. Ismeritek szerintem ezt a vadfüvet. Azt tudni kell, hogy nagyon hasonlít, amikor kicsi kis palánta még, nagyon hasonló a búzához. Szinte megkülönböztethetetlen a búzától, és tudni kell azt is, hogy a magja az mérgező. Míg a búza magja ugye életet hordoz, a kenyér, addig a konkolynak a magja az egy méreg, mérgező magról van szó. Folytatja Isten igéje a Jézus beszéde által, hogy amikor a szolgák mentek az urukhoz, hogy hoppá, baj van, látszik, hogy itt már szárba szökkent a gabona, és ez a gabona nem búza. Itt mérges növény van a vetésben. Beszélgetnek, nagyon érdekes maga a beszélgetés is, hogy alapvetően jó feltételezéssel vannak, hogy uram, hát te nem vetettél rossz magot, igaz? Hát elképzelhetetlen, hogy a rossz magot vessél, mert hát a emberfi az jó magot vett. Tehát ugye itt minden kérdés, hogy került mégis bele a konkoly? A rossz mag. Tehát amikor a vetés még kihajt, azt nem nagyon lehet látni, hogy melyik a konkoly és melyik a búza. Csak amikor szárba szökken. Ugyanígy van az is, amikor valaki befogad a szívébe olyan dolgokat, amely nem szent és nem tiszta, egyből nem látszik még világos, hogy mi lesz belőle. A lelki lazaság, a szellemi lazasság az ember életében nem azonnal jelentkezik brutális tünetekkel, hanem fokról fokra harítja az ember szívét az Isten félelemtől, az Istennek a szeretetétől, és kezd belépni az ember életébe a bűnös szokások. Szoktam mondani, hogy az, hogy az emberben bűnös szokások ébredjenek, ott 30-40 napig kell gyakorolni valamit. És az elhajlás Istennek az igét, Isten beszédétől szép lassan szivárok be. Mondtam nektek, azon vettem magam egyszer észre, hogy hazamentem és bekapcsoltam a tévét. Tudtam, melyik műsort akarom megnézni, tehát nem néztem más műsort, azt a műsort néztem, de láttam, hogy szokásommá vált az, hogy a tévét kapcsolom be. És bizonyos dolgoktól észrevettem, elvette az időmet. Mondtam Mónikának, ezt szüntessük meg, mert elveszi valami fontosabbtól az életünkben az időt. Figyelni kell. Szokások jönnek be az életünkbe, és ezek a szokások vagy jó szokások, amik építenek bennünket, vagy rossz szokások, amelyek rombolnak bennünket, a szellemi életünket. De a konkolynak a tulajdonsága, tehát az, hogy nem egyből jelentkezik a negatív gyümölcs, hanem fokról fokra hajlik az ember élete el. Aztán Isten itt világossá teszi számunkra, hogy nem siet az ítélettel. Tehát nem azt mondja a szolgáknak, hoppá, itt a konkoly, tapossátok agyon! Azt mondja, várjatok. Várjatok, amíg szába nem szökken, majd amikor nyilvánvalóvá lesz, hogy mi lesz belőle, akkor kell kivágni és kinyűnni a többi közül. A Isten igéje következőképpen szól erről. Tehát a búza és konkoly együtt nő, hogy kiből mi lesz, az idővel kiderül. Az ítéletet viszont senki sem kerülheti el. Tehát bárhogy élhet az ember a föld életében, és bármit tehet, Isten nem fogja megakadályozni benne a hívő embert sem. Amen. Nem fog megakadályozni, de a hívő embert ugye, mint gyermekét fenyíti az Isten, tehát ott van a visszatartó erő, az Isten fenyítése, amely jó, az Isten félelmet tölt el bennünket, mert nem tudom, tapasztaltatok-e már olyat, hogy elhajlottatok Istennek a szeretetétől, kegyelmétől, az ő beszédétől, és beengedtünk az életünkbe olyan dolgot, ami nem tetszett Istennek, és utána hát megittuk annak a levét, és bizony keserves volt. Ki az, aki átért melyet? Ugye derekas volt azok azt a fenyítést átélni, ugye annak a súlyát érezni, de milyen kegyelmes volt az Isten, hogy hamar megkeresett bennünket ezekkel a dolgokkal, és hamar számon kérte rajtunk ezeket a dolgokat, hogy Isten szerint életet éljünk. Az 1 Korintus 5:10-11-ben azt olvassuk, hogy mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállni a Krisztus ítélőszék elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, azt szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszt. Mivel tehát ismerjük az Úr félelmét, embereket győzünk meg, Isten előtt pedig nyíltan állunk. Remélem azonban, hogy a ti lelki ismeretetek előtt is nyíltan állunk. Rengeteg minden van benne az igébe. Csak néhány impulzust osztanék meg veletek ebből. Először is azt mondja a Biblia, hogy mindnyájunknak, tehát hívőknek és nem hívőknek egyaránt meg kell állni az Isten ítélőszék előtt. Tehát lesz egy nap, amikor mindenki számot fog adni, amit szóban vagy cselekedetben követett el. Így van? Igaz ez? Hiszük ezt? Hogy egy napon Isten számon fog kérni bennünket. Számon kéri az életünket, számon kéri mindazt, ami az életünkben, amit az életünkben cselekedtünk, szóltunk, vagy tettünk. És mindenki megkapja azt szerint, amit ezzel, ebben az életben tett és cselekedett. Hogy is van ez a hívőknél? Hát nem a cselekedeteink nélkül leszünk kegyelemből megítélve, hogy hogy van ez, akkor mit keres itt a cselekedet? Hát azt gondolom, hogy a hívő embernél is nagyon fontos, hogy mit kezdett azzal a kegyelemmel, amit kapott. Tehát, hogy Isten kegyelméből élte azok a lehetőségek, amit Isten adott, vagy visszaélt vele? Én azt gondolom, ez nagyon fontos dolog, hogy a megjutalmazás kérdésében is, hogy hogyan fog itt Isten megítélni az életünket, hogy mit kezdtünk azzal a kegyelemmel, amit kaptunk. Mennyivel nagyobb esélyünk van nekünk arra hívő embereknek, hogy Isten tetsző életet éljünk, mint akik nem is ismerik Isten beszédét. Milyen nagy esélyed van neked, kedves testvérem, hogy hétről hétre Isten szól hozzád és hozzám. Az Isten tisztelet első percétől az utolsó percig, meg személyes beszélgetésekben is Isten szól, beszél hozzánk. Nem így van? Figyelj, tudjátok, hány embernek ma Magyarországon nincs megadva az a lehetőség, mint neked, hogy hétről hétre ilyen módon vagy jelen Isten tiszteleten? még templomba gyülekezetbe járó embereknek sem, nagyon soknak nincs megadva ez a lehetőség, ami neked megvan adva. Hát ahol Isten sokat vetett, a sokat is vár, hogy teremjen. Ez benne van a Bibliában. Mert hát megadott minden lehetőséget. Megadta a klímát. Megadta a magot. Megadta az esőt. Megadta a kegyelmet. Megadta a szeretetet. Megadta az oltalmat. Megadta a védelmet. Hát akkor nem jogos-e, hogy megkérdezz, hogy akkor mi újság van. Mivel azonban mi ismerjük az Úr félelmét, tehát, hogy minden embernek meg kell állni Isten ítélőszék előtt, ezért embereket győzünk meg. Mert tudjuk, látjuk az életükön, hogy egy napon nekik is meg kell állni Isten ítélőszék előtt. Igaz? Szolgálunk feléjük, figyelmeztetjük őket, szeretettel, bátorítjuk őket, igyekszünk Krisztushoz szeretni őket, felhívjuk a figyelmüket, figyelj, ha így élsz, akkor rossz vége lesz a földi életedben, és egy napon viszont el kell számol Istennel. És nem azt mondják, hogy én mit mondok, hanem majd mit fogsz mondani akkor Istennek? Hogy fogsz megállni előtte? A ti lelkiismeretek előtt is nyíltan állom, mondja Pál apostol, Pál mondja, hogy nincs semmi rejtegetni valónk. Nincs semmi olyan az életünkben, amit ne tudnátok. Nincs homályos folt. Nagy baj, ha egy hívő embernek vannak az életében olyan dolgok, amit titkolni kell. Nyilván nem arról van szó, ami személyes, privát dolog, női dolog, férfi dolog, tehát nem ezekről beszélek, de ami természetesen nem osztunk meg mindenkivel, de ha vannak rejtett dolgok, az nem bibliai dolog. Az a hívő ember, aki nem tud őszintén nyíltan lenni kapcsolatban, nem áttetsző, az nem jó, nem egészséges. Pál azt mondja, nyíltan állunk előttetek. A motivációnk, a szívünk, a szeretetünk tiszta. Nincs semmi, amit elhallgattunk volna. Ezek vagyunk. Én azt gondolom, nagyszerű dolog és értékelendő, amikor valaki egyszerű, természetes. Nem? Isten is ilyen módon közelik hozzánk, hogy egyszerűen, természetesen. Az ő fiában eljött a földre. Emberé lett. Tehát Pál azt mondja, hogy a hívő ember az egy ilyen egyszerű, természetes módon kapcsolódik az életben, és nem dugdos semmit. Nem, nincsenek rejtett zugok az életében. Nyíltan áll Isten és emberek előtt. Jézus aztán folytatja méghozzá a magyarázattal. Nagyon érdekes, hogy azt olvassuk a 36-os versben, hogy ekkor elbocsátotta a sokaságot, és bement a házba, tanítványai pedig ezzel a kérdéssel fordultak hozzá. Magyarázd meg nekünk a szántóföld és a konkorról szóló példázatot. Tehát ezt is láthatjuk itt ebből a kis beszúrásból, hogy összefügg az előző példázattal ez a tanítás is. Látjuk, hogy a tanítványoknak nem volt mindegy, hogy hallanak valamit, vagy értenek is. A tanítványi lelkület ebben különbözik a sokaságtól, tömegtől. A tanítvány nem csak hallani akar, hanem érteni is akar. Azt kérdezi, Uram, mit akarsz ezzel nekem mondani? Ha figyeltek, ma erről volt szó. Az első pillanattól kezdve, mostanáig erről beszélt Isten szelleme, hogy a tanítványi lelkülethez hozzátartozik az, hogy nem hallani akar valamit, hanem érteni akarja, amit hall. Így van. És oda mennek ezek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezik, hogy Uram, mit akar ez jelenteni, amit mondasz? Mit akarsz ezzel tanítani? Mit kell megszívlelnünk ezekkel a igazságokkal kapcsolatosan? És emlékeznek meg azzal a sokaság beli jellemvonással, akiket lehetett látni, olvasok az evangéliumban, néha egymásról beszélték, hogy vajon miért csinálja ezt, vajon miért mondja ezt. Hát nem ő az Isten fia, mit gondolnak róla a vezetők, hogy maguk őt elbeszélgettek, vagy magukban, néha látjuk azt is a Bibliában, hogy magukban tettek fel kérdéseket, hogy nem tudja, hogy ez bűnös nő-e, például ugye, Simon. Jézus meg látta a gondolataikat, aztán mindig válaszolt arra is, amit ki sem mondtak, akkor még jobban lesokkolta őket, mert mindent látott Jézus. Nem elegendő ez a lelkület, hogy hát érdekes ez a kereszténység, érdekes ez a Biblia. Olyan érdekes személy ez a Jézus. Tényleg különleges, olyan jó volt hallgatni. Ez a sokaságra jellemző, a felületes hozzáállása jellemző, akikben nincs meg az ige magja, akikben nem fog még teremni az ige gyümölcsöt, de azokban sem fog, azokban a tanítványokban sem, akik csak hallgatják. És megelégeztek az, hogy hallom, amit mond Jézus. Tovább kell menni, azt mondja a Biblia, ahhoz, hogy a gyümölcsei ott legyenek az ember életében Isten beszédének, hogy Uram, magyarázd nekem, mit akarsz ezzel nekem mondani. És ugye érzitek, hogy maga a magvető példázatának tényleg egy folytatásával találkozunk, és látjuk a tanítványi lelkületnek a megjelenését ezekben az Isten embereiben, Péterékben. Menjünk tovább. A példázatban szereplő képeket Jézus magyarázza. Az egyik azt mondja, az első kép, hogy a jó magot, aki a jó magot veti, az ember fia, ugye maga a názareti Jézus Krisztus. És mindazok, akik az ő belőle szólnak, és ő általa szólnak ma is a világban. A szántóföld azt mondja, hogy ez a világ, a földi lét, az az élet, amelyet az emberek élnek ebben a világban, a földi létben. A jó mag a mennyek országának fiai, akik Istenhez, az Atyához tartoznak, tehát megvan bennük a hitnek a titka. A jó lelkiismerettel. Aztán a konkoly a gonosz fiai. Ez azt jelenti, hogy rossz állapotban lévő ócska, haszontalan, hibás, silány, káros, gonosz, semmire kellő, gyáva, férfiatlan, semleges nem alapban pedig gonosz dolog, vagy gonoszság. Ez jelenti maga ez a gonosz szó. Feljön a férfiak figyelmét, és külön örültem az én férfi testvéreimnek, hogy irányítottak előre, és mondtátok a bátorítást. Ez egy férfias dolog. Felállni, és bátran kiállni Isten beszédével, kiállni az Úr bizonyságtételével. Azt gondolom, bátor dolog előrengedni a hölgyeket, és szeretni őket, tisztelni őket. Bátor dolog egy fiatal embernek oda menni egy hölgyhöz, és megismerni, és érdeklődni iránta. Szoktam mondani, hogy néha a hölgyek jobban hamarabb észreveszik, hogy egy fiatal embernek tetszerek, mint egy fiatal ember oda mer menni hozzájuk. És a hölgyek már gyakran imádkoznak, Uram, adj már neki bátorságot, hogy merjen már lépni egyet. De azt gondolom, hogy ez egy férfias dolog tisztelni a másik nemvelit, vigyázni rá, egy olyan lelkülettel lenni, és igazán férfias dolog kiállni Isten beszéde mellett, kiállni Isten igazsága mellett, és nem meghajtani az emberek a fejét semmilyen kísértés közepette. Hivatkozva arra, hát nehéz az élet, sok a kísértés, jaj. És azt sem látom férfias dolognak, pontosabban azt látom férfias dolognak, hogy amikor lehet szólni az Isten beszédét, lehet bizonságot tenni, lehet megosztani, amit Isten mondott, akkor egymást félretolva rohannak a férfiak előre, hogy Uram, itt vagyok, van mondani valami gyülekezetnek, van, mivel építelem a testvéreket, és ezek között persze ott vannak a drága testvérnők is, akik kaptak az Úrtól dolgokat, tehát különösen örültem most a férfiak, ilyen jellegű szolgáltalak és bátorítalak testvérem, hogy férfias dolog Istennek szolgálni, és az Úr beszédét mondani, Isten szerint való élni, megállni. Az ellenség a diabolosz, szétdobáló, vagyis úgy fordíthatnánk ezt, hogy vádló, rágalmazó, uszító, hibáztató, félrevezető, az ellenség, és aki ellene áll. Ugye a gonosz lelkületre jellemző, hogy ellene áll az Isten igének. Ellene áll az Isten beszédének. Nem fogadja az be. Milyen próbáld neki mondani, beszélgetsz vele, kötekszik veled. Ellene mond. Azért se akarja elfogadni. Ez a gonosz lelkület, a gonosz munkája az emberek szívében, Isten beszédével szemben. Aztán az aratás ennek a világnak, a világkorszaknak a vége. Itt konkrétan világkorszak van az aion kifejezéssel a görögben, ami azt jelenti, hogy kegyelem korszakának a vége. Tehát maga a világnak a vége itt azt jelenti, hogy egyszer vége lesz a mai kegyelem korszaknak, amikor eljön az ítélet. Ez az aratás. Az aratók pedig az angyalok, az ő szerepükről pedig elég sokat lehet olvasni a Jelenések könyvében. No, menjünk tovább a Jézus szavaiban. Az ítélet eljön. Sokat beszéltünk a kegyelemről az elmúlt időszakban, és ez nagyon fontos dolog, az alapja az életünknek. De látnunk kell azt is, hogy ahogy eljött Jézus Krisztus, és ahogy adta az életét, a bűnös emberét, a mi életünkre, és ahogy kifolyt az ő vére, és amilyen valóságos az, hogy aki benne hisz, megszabadul az ördög hatalmából, örök életet nyer, Isten szerint való életet tud élni, olyan biztos az is, hogy el fog jönni erre a világra az ítélet. Nem 2012-ben, Nem, a múlt héten, mert mindig voltak ilyen kerekautyatóbiások, akik megpróbálták megjövendölni, és mindenféle filmet csináltak róla. Az emberek jól berittyentettek, és jól megijedtek két napig, aztán csinálták ugyanilyen dolgokat, mint eddig. Tehát az Úr Jézus azt mondja, hogy napját vagy óráját nem tudja senki, még az ég angyalai sem. Csak az Atya egyedül. Ugye meglátjuk, hogy miért van ez így. Tehát ne higgyétek ezt az inka, binka dolgot, meg a semmilyen dolgot. Biblia nem beszél napról, nem beszél arról, hogy melyik napon fog ez megtörténni. Különböző számisztikai számításokat végeznek, de mivel ezt mondja az Úr Jézus, hogy sem a napját, sem az óráját nem tudja senki, csak az Atya egyedül, ezért biztosak lehetünk abban, hogy nem lehet ilyen dátum szerint megmondani. Viszont az biztos, hogy mivel mi mindig várjuk az ő visszajövetelét, bennünket nem fog meglepni. Így van? Reggel fölkelsz, mosod a fogadat, készülsz a munkába, imádkozol az munkatársaidért, áldáskész rájuk, és hopp! Meghallgatod. Ó, szól a kürt, halleluja, én meg pizsamában vagyok. Sütj! Semmi gond és mégy. Vered a számítógépet, vagy a gyereket nem, tanítod a gyereket, nem vered. És ott vagy, vagy csináld a munkát a szalag mellett, és teszel a dolgodat, hálát az Úrnak, vagy éppen bűnt vallasz, mert bosszantottam a eltedő munkatársad. Egyszer szól a kürt, szól a riadó, sütj! Következő pillanat már szempillantással zutj, mégy is el, és a fizetés meg utalják annak, akinek szüksége lesz rá. Mert neked már az nem kell. Te az Arany utcákon jársz néhány pillanattal későbben, és öleld az Úr Jézust. Hogy tudjuk ezt egyszerre megtenni, nem tudom, de higgyétek el, neki menni fog. Én azon gondolkodtam egyébként, hogy egy kicsit az ember a szeretetben növekszik, már kicsikét tud növekedni az Isten szeretetében, már több ember tud a kedvére ölelni. Nem így van? Hogy elkezdesz növekedni Isten szeretetében, olyan emberek is beleférnek a kebleidbe, meg tudod ölelni, akiket addig nem. Így van az Isten szeretetével. Tehát ő neki akkora a szeretete, hogy ő mindenkit magához tud ölelni. Nem, neked is lesz ott hely, ne aggódj. Ő aztán végképp nem személyválogató. Ezért van az, hogy a szeretetben növekszünk, egyre inkább azt keresünk, hogy tudjunk magunkhoz ölelni embereket, és ki ölelni őket, ki szeretni, akár az elveszett állapotból is, vagy a felekezeti státuszukból. Ilyen is van. Tegnap az Édenzenekarral találkoztam Kismarjába a templomba, a nagy templomi ifjúsági dicsőítő csoport, és ott voltunk, nagyon evangélium hirdetés volt a Csongorral, megölelgettük egymást, örültünk egymásnak, és úgy örültem neki, hogy hát 18 év imádkozunk a faluért, és tehát nekem azt mondja valaki, hogy azt mondták a falubeliek, akik voltak a mennyegzőnkön, vagy eljöttek Isten tiszteletem, mert valamilyen módon kapcsoltak meg gyülekezetünk, ez olyan volt, mint nálatok. Azt mondták ott, megérezték az életet, evangelizáció volt, tehát hívták az embereket megtérésre, és olyan emberek mentek ott el, hogy hát én csak csodálkoztam, hogy ezek eljöttek a templomba, és hallották az evangéliumot. Én is megölelgettem ott egyet-kettőt. Jó volt látni Isten munkáját, és hogy ha valaki azt mondja nekem még pár év ezelőtt, hogy Dálincsek koncertet fognak reklámozni a Kismari református templomba, és ezt a református pap fogja csinálni, na akkor berom a felmondásom. Tehát nem hiszem el. Most meg ugye ez történt ott, egy evangelizáció volt, élet, a beszéd, az evangélium szólt, azokat a dalokat énekelték, amiket mi is éneklünk, és hát nagyon jó volt tapasztalni az Istennek a jelenlétét, és átélni. Aztán meg bizonságot tenni, meg beszélgetni ott a régi ismerősökkel, akik felé ugye sokat szolgáltunk, evangélizáltunk, és beszélgettünk velük Krisztussal. Jó volt megölelni az én testvéremet, úgy egy református ölelés, meg egy baptista, hogy összetalálkozott, és az úgy jó volt, mert hát Krisztus volt a központban. Nem pedig a vallási felekelti gondolkodás volt, hanem Jézus Krisztus és az emberek megmentése. Akkor egy hívő szív összetalálkozik a másikkal. Így van. Na, halleluja. Ez csak ez ilyen. A mostani élményem jó volt nagyon. Ó, halleluja. Adja az Úr ébredés legyen ott, és megtérnek az emberek. Na, erről még sokat tudnék mondani, de most inkább nem. Tehát lesz egy nap, amikor lezárul a kegyelem korszak, és eljön az ítélet, meg kell minden embernek állni Isten színe előtt. Péter apostol felfedi előttünk a levelében, méghozzá 2 Péter 3, 8-12-ben. Így hangzik. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok. Jó, nem? Ez egy jó hír, nem? hogy türelmes hozzánk az Úr. Nem jó hír? Mint ahogy látjuk ebben a példázatban, hogy azt mondta a szolgáinak, hogy még ne szakítsátok ki, még ne szedjétek ki. Tudni kell azt, hogy ugye ez a gyomnövény, amikor még pici volt, akkor nagyon hasonlított a búzára, tehát hogyha elkezdték volna kiegyelni, könnyen kiegyelték volna a búzát is. Mert még nem lehetett megkülönböztetni. Amikor azonban már meg lehetett különböztetni, akkor annyira össze volt fonódva már a nemes gabonának a gyökérzetével a gyökere, hogy kiszakították volna vele a gabonát is. Ezért azt mondta az Úr, hogy várjunk még vele. Nehogy esetleg valaki olyan essen áldozatul, akiben ott van a jó mag, és ott a lehetőség, hogy életet nyerjen, és megszabadítsam. Tehát ugye türelmes hozzátok, ezt látjuk Jézusnak a tanításában is megvalósulni, amit Péter felfedez, és kinyilatkoztatja a Szentlélek neki, ő pedig nekünk a Szentlélek által. Mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Tehát Isten a mennyből lenéz, és látja a konkolyt, az ő akarata az, hogy az is megtérjen, és megmeneküljön. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az égek recsebben ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld is rajta lévő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok, és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az égek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Tehát megint az Isten félelem és a szent életre való felhívás Péter apostol által nekünk hívőknek. Az örök ítélettel kapcsolatosan szintén beszél itt Jézus a példázatában. Azt mondja itt, hogy alapvetően maga az örök ítélet szörnyűbb lesz még a pokolnál is. Feltedd a kérdés, hogy lehet a pokolnál szörnyebb a hely? Azért, mert a pokol egy átmeneti hely. Az Isten nélkül állapotnak egy várakozó státusza. Már abban a gyötrelemben lesz a pokolban mindenki, hogy várakozik az utolsó ítéletre, a tűzre. Tehát maga a pokol egy átmeneti hely, akik meghalnak, vagy a mennyországba kerülnek, vagy a pokolba kerülnek. Ez a két hely van. Döbbenetes, hogy Jézus, aki a kegyelem igét és a megbocsátás hirdeti, azt is világossá tesz, hogy mitől akarja megmenteni az embereket. Miből akarja kiszabadítani az embereket, és erős szavakat használ, azt mondja, hogy ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A Jelenések könyve enged betekintést nekünk ebbe az ítéletbe. A 19:20-ban azt olvassuk Jelenések könyvében, de foglyul esett a fenevad, ugye az Antikrisztus, és vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette az ő, azaz az Antikrisztus nevében, figyeljetek, amelyekkel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették, és imádták az ő képmását. Élve vettetett mindkettő a kénnel égő tűz tavába. Tehát lehet látni, hogy a gonosz, az Antikrisztust is megítél Isten. Nem kerülheti el a kísértő sem az ítéletét. Nem tudom, mennyire foglalkoztok a világpolitikai eseményekkel, és mennyire figyeltek a közel-keleti helyzetre. Célszerű vele kicsit foglalkozni, amikor Jeruzsálemről van szó, hogy Izraelről van szó, azokat a híreket azért javallom elolvasni. Bizonyára hallottátok, hogy hajlanak rá, elkezd hajlani Amerika, nehéz helyzetben van az észak-afrikai események miatt, ugye elvesztette a ottani iszlám jellegű társadalmaknak a barátságát, hát abból a kifolyólag, hogy a hatalmon lévők ugye elvesztették a hatalmukat, akik jó viszonyban oda, különösen ugye Egyiptom. És most arról van szó, ugye, hogy ki akarják kiáltani a palesztin államot, és a 67-es határokat helyre akarják állítani, és azt szeretnék, hogy a Jeruzsálemet megfelezzék. Na most ezt a zsidók, hát szerintem egyetlen egy módja van, hogy ezt elfogadják, ha felépítetik a templomot. Szerintem másfajta békét nem fogadnak el. Mit mond a Biblia? Azt mondja, hogy létre fog jönni egy béke és biztonság paktum, méghozzá a világ és Izrael. Amerika volt eddig ugye, aki nagyon erősen védte Izraelt. Most nyilván a gazdasági pozíciók és az elmondottak miatt gyengül a pozíciója, és az ENSZ kezd már nyilatkozni ezekben a dolgokban. Döbbenetes látni az eseményeknek az alakulását, hogy a bibliai proféciák a szemünk előtt élelődnek a beteljesedésre. Már pedig azon nap, ha ez megtörténik, tudjuk, hogy nagyon közel van a Krisztus visszajövetele, és ennek a világnak a vége. És közel van egy nagy világháború, amely Jeruzsálem körüli konfliktusból fog kinőni. Éppen az Antikrisztus nyomán, és az Antikrisztusról pedig azt mondja a Biblia, amit olvastunk, hogy meg fog téveszteni embereket a csodák a jelekkel. Hát nézzétek, élelmezni ezt a 6,2-6,4 milliárd embert, és békét hozni létre ezen a földön, ebben a forrongásban, hát az jelentős csoda lesz. Jelentős csoda lesz, és aki ilyen politikai hatalommal fog rendelkezni, azt imádni fogja mindenki. Tehát behódolnak a nemzetek és a népek egy ilyen hatalomnak. Én úgy gondolom, természetesen ez egyfajta jelenkorból kiinduló meglátás, ezt helyén kezeljétek. Csak ezek az igék adták, hogy ezeket egy picikét itt aktualizáljuk, és lássuk, hogy ezek az igék, itt most felolvasok őket, de ezek életnek a beszédei. És figyelmeztetés a mi számunkra. Aztán a másik ige a 20. fejezetben van, a Jelenések 20:13-15, ezt ki is vetítettem. A tenger kiadta a benne lévő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk lévő halottakat, és megítéltetett mindenkit cselekedete szerint. És a halál és a pokol belevetetett a tűztavába, ez a második halál a tűztava. Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűztavába vetették. Két fontos igazság. Egyrészt az, aki nincs benne az élet könyvében, tehát Krisztus által nincs benne élet, és nem fogadta el a megbocsátást, a bűnbocsánatot és a kegyelmet Isten szeretetét elutasította, amelyet Jézus Krisztusban nyújtott ki felénk, az a tűztavába vetetett, de nem csak róluk van itt szó. Azokról is szó van, akik meg be vannak írva az életkönyvébe. Azok meg nem vetetnek a tűztavába, mert ők megmenekülnek. Örök élet az ő részük. És ezzel folytatnám. Az igazak reménységéről is beszélt az Úr Jézus. Nagyon jó erősége ez a 43. vers, a Máté 13:43, akkor majd az igazak fénylenek atyuk országában, mint a nap, akinek van füle, hallja. Hát igen. A megigazult ember számára, ugye az igazakról van szó, az eredeti szövegben azt úgy olvasjuk, úgy érthetjük, hogy a megigazított, vagy a megigazult emberekről van itt szó a Bibliában, azoknak a jövője biztos az atyuk országában. Ki az, akinek ma már úgy van itt, hogy biztos a jövője az atya országában? Emeld már fel a kezedet. Ha úgy vagy még itt, hogy nem, néhány nem emeltétek a kezeteket, azért szól ma a prédikáció, hogy elfogadj Jézus Krisztusban a bűnbocsánatot. És megmenekülj ettől a pusztulástól, mely biztosan el fog jönni erre a világra. Tehát lehet játszani, hogy nem biztos, igaz. Ez megtörténik, csak akkor már késő lesz, amikor látni fogja az ember, hogy beteljesedik. Hit által lehet megmenekülni, ahogy itt olvastuk korábban. Milyen beszélünk a hit kérdéséről is. Tehát olyan hely lesz az atya országában, ahova kerülnek ezek a megigazult emberek, kerülünk mi, akik felemeltük a kezünket, mert Krisztus által kegyelmet kaptunk, és biztos bemenetelünk van Isten országába, és már tapasztaljuk Istennek a jelenlétét az életünkben, ahol nem lesz fájdalom, betegség, gyász, jajkiáltás, tehát a fogcsikorgatás téma, az távol lesz attól a helytől, de nem csak ez nem lesz, hanem lesz boldog öröm, és ez a boldog öröm lesz osztály része mindazoknak, a reménységük, beteljesedések éppen, akik Krisztus Jézussal élték az életüket, és az ő igéjét fogadták szívükbe, az ő beszédét fogadták szívükbe, és ahhoz igazították a mindennapi életüket is, mint egy gyümölcsöt teremve, bizonságképpen annak, hogy ő bennük él az Úr, és ők az Úréi. Oké. És ezek ugye meglátjuk az Urat színről színre, ahogy ezt már említettem, magához ölel bennünket Krisztus. A római levélben pedig így hangzik az 5. rész első két versében, Isten beszéde, mivel tehát megigazultunk hit által, tehát nem a magunk jó cselekedeteiből, nem a magunk erőfeszítéséből, hanem a hit által, az evangéliumi hit pedig a Krisztusba vetett hit, hogy ő az Isten fia, az én megváltom, és emlékeztek rá, beszéltünk, hogy ezt a Szent Szellem fedi föl előttünk, a Szent Szellem kijelentés által van, amikor megértjük az igéből, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és hit támad a szívünkben, ez isteni csoda és kegyelem, amikor ez megjelenik a szívünkben, és ez a hit az, ami által megigazultunk, így ezáltal, tehát békességünk van az Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztuson keresztül, ő általa. És Krisztus által kaptuk meg a hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségébe, tehát már arról teszünk bizonságot mindenkinek, hogy én bemegyek a mennyországba. Így van? Dicsekszünk vele az embereknek. Örömmel hirdetjük az embereknek. Figyelj, itt van bennem az élő reménység. Hiszem, ha meghalok, az Úrnál ébredek fel. Hiszem, ha meghalok, Krisztussal vagyok. És ezt a hitet ne engedjétek el az ördög kísértéseinek. Ne engedjetek az ördögnek, aki az Isten igazságával szemben esetleg megpróbál megkísérteni benneteket az üdvösségetek tekintetében. Aztán pedig azt is mondja Jézus, hogy fényleni fognak, Dániel proféta könyveből ez az ige jutott eszembe, hogy akik megigazultak, és Isten félő életet élnek, és reménységgel teljesek, hogy ezek vagyunk mi hívő emberek, és azok, akik megtérnek, és hívjuk őket ma Krisztushoz, azok fénylenek ebben a világban. Isten fénye az emberek számára. Hogy működik ez? Most egy csoporttal voltam, nem tudom, múlt héten mondtam-e nektek ezt. Hallottam egy tesóról, akit láttak egy közösségben, és megkérdezték róla, hogy ki ez a tiszta tekintetű, tiszta arcú ember. Mindegy, hogy hölgy volt, vagy férfi. Nem ez a lényeg, meg az, hogy hol. Ki ez a tiszta tekintetű, tiszta arcú ember? És biztos vagy benne, hogy ez a tesó nem úgy kelt föl, hogy benézett a tükörbe. Most tiszta tekintetem, tiszta az arcom. Mert most megyek az emberek közé, hanem ez úgy természetesen volt nála, mert minden nap ilyen a tekintete, meg ilyen az arca, mert az Úrral fekszik, az Úrral kell, és szereti az Urat. De az emberek milyen érdekes, hogy kívülálló emberek ránéztek, és azt mondták róla, hogy ennek a hölgynek vagy férfinak tiszta tekintete, az arca, tiszta az arca. Emlékeztek, Mózesről mit állapítanak meg, hogy a ragyogott az arca Isten dicsőségétől. Na ez a dicsőség az, amire tanúságot teszünk, akkor is, ha nem mondunk semmit. De valamikor meg mondunk. Valaki meséli, hogy egy társaságban beszélgettek, és nagyon le volt rongyolódva a társaság rajta kívüli része. Hasonló problémában küzdködtek, mint ő, de az egyik rész ugye reménység nélkül volt, ő meg Krisztusban azért kapálózott legalább, érte, tehát hogy ne süllyedjen el, fogta az Úr kezét. És találtam mondani nekik azt a példát, hogy aki az Úrral van, az sosincs egyedül. Magányos lehet, de egyedül sosem. Élhet át olyat, hogy mindenki ellene fordul, és nem értik meg, és elutasítják, de sosem lesz egyedül. Mert mindig vele van az Úr. És mondta, hogy a társaságból azért elgondolkodtak az emberek, hogy mit is jelent hívőnek lenni. Mert ugye ugyanabban a szituáció voltak, ugyanabban a helyzetben voltak, és látták, hogy dicsekszik a reménységével. Értitek, tehát nem ellenük dicsekedett, hanem értük. És bátorította őket. Tehát hadd mondjam nektek, hogy az igazak fénylenek, mint csillagok a világban. A csillagokat miért adta az Isten, miért helyezte az égbolton? Egyrészt világítsanak, és mit mond a Zsoltára könyve is, hogy vezesse az embereket, ugye? Irányítja a hajósok például, hogy a csillagokhoz mérik az, hogy hol járnak, és az irányzékot úgy lövik be. Tehát a csillagok irányt is mutatnak, fénylenek, megvilágítják a sötétséget, megtörik a sötétséget. Amen. És azt is mondja itt, a fénylő égbolt úgy ragyognak, és akik sokat igazságra vezettek, mint a csillagok mindörökké. Örökké való fényt ad az embernek az, ha tud ez a dicsőséggel élni, járni az emberek között, és segíteni embereknek arra, abban, hogy rátaláljanak erre reménységre. Erre az életre, amely Krisztusban van, és megkapják azt a magot, az Istennek a magját, Isten beszédét, amely egyedül meg tudja változtatni az ember életét. Találkoztam egy régebbi ismerősömmel, és most mindenféle butaságot olvas, jó, össze van zagyválva. Mondtam neki, figyelj, most ne olvasd ezeket, egyet kérek, csak 2 hónapig az Új Szövetséget olvasd. Meg fogod látni, kitisztít teljesen. Átmos. Nem tudom, hogy meghallgatta-e, megfogadta, hogy rá fog kérdezni, de hiszem azt, hogy csak rá tudod venni az embereket arra, hogy legalább az életükből 2 hónapot szánjanak oda arra, hogy imádkozva olvassák az Új Szövetséget. Tehát kérjék Isten, hogy megértsék az evangéliumot, kérjék meg az Urat, hogy megértsék mindazt, amit ott mondani akar nekik, ennyit, 2 mondat, és szánják oda az életük, hogy legalább 2 hónapot olvassák az Új Szövetséget ezzel az imádkozó szívvel. Biztos vagyok benne, hogy radikális változásokat élnek át ezek az emberek, Isten elkezd bennük munkálkodni. Mert Isten igéje élő és ható, erőteljes. Így van? Ezért akarja a keresztényeket is megfosztani az igével a közösségtől az ördög. És az igével a közösségtől megfosztani az ördög nem úgy fog bennünket, hogy nem olvasol Bibliát. És nem olvasol Bibliát. Mert a Biblia olvasással is meg lehetek fosztva az igével a közösségtől. Így van? Tehát lehet úgy Bibliát olvasni, hogy nem jutott el semmi abból. Hanem arra a lelkületre bátorított bennünket Isten ma, figyeljetek oda az első perctől kezdve, mostanáig, hogy nekem akar szólni az Isten. És mindegy, hogy ki mondja. Persze, nyilván profécia megvizsgálásán a lényeg az, hogy milyen a személy hitelessége, én ezt tudom, tisztáljuk vele, de mindig az a kérdés, hogy Isten nekem mit akarsz mondani. Nyitott vagyok, hogy szólj hozzám. És fölálltak most a testvérek, Peti, 2 Peti, Tamás, Zsola, fölálltak, és fölolvasták egy igét, vagy mondtak egy bizonyságtételt. Vagy itt van Edina, vagy Ágota, vagy itt van az én szerény személyem. Mondtunk egy pár dolgot. A kérdés az, hogy Isten, mit akarsz nekem mondani? Mert ezek azok a búzamagok, amely jó gyümölcs lesz, jó termés lesz. A szívünk meg tudja ragadni ezeket a beszédeit Istennek, a bátorítását. Figyelj, tudom, hogy elnyújt dolog, hogy bocsássatok meg, azután, hogy ellenetek vétkeztek. De hadd kérdezzem meg tőled, és most nem akarom, hogy felted a kezedet. Ki az közületek, akinek hívőként nem volt már neheztelés a másik hívővel kapcsolatban a szívében? Szerintem ebben a teremben nincs egy sem. Nem aktuális ez az üzenet? Hogy neked megbocsátott az Isten, engedd el a tartozást. Mert ha nem engedd el a tartozást, nem tudod Isten szeretetét továbbítani. Nem tudod szeretni. És ha nem tudsz szeretni, akkor csak ölni fogsz. Mert Istennek az igazsága önmagában megöli a másikat. Kupán vághatod a másikat. És erről beszél az Úr Jézus, hogy ne siessétek el az ítélkezést. Tapasztalható a gyülekezetben is, hogy néha már az emberek úgy engem is sürgetnének, hogy már végét kéne vetni egy dolognak. De értsétek meg, én nem tudok véget vetni egy dolognak addig, amíg bennem nincs. Megvan az reménység bennem, vagy a vezetőkben, hogy lesz egy változásnak az emberek az életében. Mert Jézus maga is azt mondja, ne vágj ki azonnal. Mert a konkolyból lehet búza. Ez a bibliai genetika. Akár mekkora is már az a konkoly, annak konkoly fejével, akkor is van Istennek hatalma, hogy megváltoztassa az életét. Akár mekkora konkoly. Mert él. És amíg él, és nincs learatva, amíg a halála által nem kell odállni Isten ítélőszék elé, vagy a Krisztus visszajövetelével nem ér véget, ez a világ korszak, a kegyelem korszak, addig mindig van lehetőség arra, hogy az emberek megváltoznak, és konkolyba búzák el legyenek, mert megvan írva, Isten akarata nem az, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérjen. Tehát, ha én nem, ha neheztelést hordozok egy emberrel kapcsolatban a szívemben, már nem tudok fény lenni neki, és nem tudok dicsekedni a reménységgel. Mert lemondok róla. Azt mondom róla, hogy jogos a büntetés, ami fogja sújtani. És várom a villámot. De az Úr Jézus erre tanít bennünket ebben a példázatban, várjatok még. Várjatok a végéig. Mit tudjátok ti? És hány emberről tudunk, aki utolsó napokban adta át az életét Istennek? Sajnálom őket, mert sokkal boldogabb életük lett volna az én családomban is, hogyha hamarabb felismerik az Isten szabadítását Jézus Krisztusban. De hálás vagyok azért, hogy nem vette el az Úr az életüket addig, amíg meg nem törtek annyira, azt mondják, rád van szükségem, Jézus, bocsáss meg nekem, bocsáss meg a bűneimet. Nem a másikkal foglalkoztak már, nem a sérelmeikkel foglalkoztak. Azzal foglalkoztak, ők milyen sérelmet okoztak a Krisztusnak. És milyen nagy szabadításra van szükségük. Tehát csak egy mondat, amit ma elhangzott. Engem szíven ütött. Bocsássatok meg. Hogy milyen fontos dolog ez. Ilyen szívvel lenni. Nem? Egy mondat hangzott el talán ma, és ezt megszívleljük. Milyen gyümölcsöt fog ez teremni? Gondolj bele! Csak egy bibliai igazság, ami ma elhangzott. Semmi más ne vigyél haza, csak ezt az egyet. És forgasson a szívedbe, és kezdve sorolni Istenet, Uram, bocsáss meg nekem, mert ővele, ágyad meg. Uram, én szeretnék felé a reménységgel dicsekedni. Szeretnék felé fény lenni. Szeretném az arcomba szemmel azt látni, hogy van remény, van esély arra, hogy másfajta életet lehet élni. Nem így van? Milyen erő van? Egyetlen dologban. De ha úgy hallgatjuk ezeket a dolgokat, hát hallottam már. Hát olvastam már ezt régen. De ha jó földként hallgatjuk, tanítványi lélekkel hallgatjuk Istennek a szavait, amikor eljövünk, legalább akkor, amikor eljövünk. Ha máskor nem, legalább most. Természetesen ennél sokkal több lehetőségünk van, hisz azt is hallottuk, hogy amikor olvasok otthon, Isten beszélt, ugyanúgy akar szólni hozzánk, micsoda gyümölcsöl és milyen nyerességet hoz, milyen életminőségbeli változás hoz az embernek. Nem szabad abban az élet, amely a megbocsátásban jár, és tud szeretni. És milyen görcsös élet az, ami gyűlöl. A legtöbbet szenvedni azt szenved, aki gyűlölködik. És nem tud megbocsátani. Szenved tőle. De téged Isten arra hívott el, és arra választott ki, hogy legyél fény. Ragyogjál. És ha te konkoly vagy, még abban az állapotban vagy itt, hogy tudod, hogy te nem érdekel Isten igéje. Szólt már hozzád sokat, nem foglalkoztál vele. Itt a jó hír. A konkolyból lehet búza. Újjászületés, új élet Jézus Krisztusban. A régi elmúlt, és egy új jött létre, ezt mondja a Biblia. A régi elmúlt, és egy új jön létre Krisztus által. Így van? És ez a reménység dicsekedése, amikor az emberekre is úgy tudok nézni, hogy lehetőséged van. Tudom, hogy ennek az embernek is van lehetőség arra, hogy akkora konkoly pedig, hogy búza legyen. És lehet, hogy tudnád cifrázni ezt a konkoly témát, de ez egy gyűjtőfogalom. Hogy mit mondhatnál néha a másikról. Mi árad a szívünkből? Az árad a szívünkből, amivel megtöltekezünk. Az terem benne gyümölcsöt az életünkben. Adja meg az Úr, hogy itt ebben a teremben, és mindazok, akik hallgatják ezeket a szavakat, legyen igaz, hogy okosként fény legyünk az égbolton, mint a csillagok, és legyünk olyanok, akik sokakat igazságra vezetnek, sokakat segítenek konkolyból búzává lenni, mi pedig ne konkolykodjunk, hanem legyünk tényleg az a szívű, olyan szívű emberek, olyan hozzáállási emberek, hogy tényleg azt tudják elmondani, hogy figyelj, érzem benned, hogy ott van. Mert tehát ha benned nincs reménység, hiába mondod neki, hogy legyen reménységetek. Érted? Mondod nekik, hogy azt mondja a Biblia, hogy na és akkor mi van? Azt fog hatni, ha érzik rajtad, hogy ebben a ilyen körmények között is bennednek van reménység. Nem? Hát ez a fény, a többi az beszéd. És ezt a csodát végzel Isten a hív ember szívében. És az ő beszéd által végzel bennünk. Az ő igé által végzel bennünk. Megterem bennünk az ő igé által, az ő gyümölcse. És az Isten igében a potenciális erő ott van a változásra. Mind azoknak, akik már ismerik az Urat, és azoknak is, akik még nem. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyi atyám, nagyon hálás vagyok neked, hogy nem mondtál le rólunk, amikor egyáltalán nem azzal foglalkoztunk, hogy mi a te akaratod, és mi a neked tetsző élet. Köszönöm neked, hogy akkor is azt mondtad még a szent angyaloknak, hogy várjatok. Várjatok még. Ne vágjátok ki. Köszönöm neked, Istenem, hogy türelmesen vártál ránk, amíg meg tudtunk térni, új életre jutottunk. Imádkozom azért, hadd tudjuk komolyan venni a beszédet, Uram. Hogy ne engedjük el a fülünk mellett a te szavadat, amikor olvasunk vagy hallgatjuk. Hogy legyen a szívünk olyan, ami megragadja a te beszédedet, és érti, és megérti, hogy az élet van abban. Köszönöm neked, Istenem, azokat, akik itt vannak ma, és még úgy vannak itt, hogy bizony, ha ma meghalnának, a pokolba jutnának, és tőle távol töltenék az életüket. Olyan hálás vagyok neked, Uram, hogy ma eljöttek erre a helyre is. És hallhatták, hogy jobbat gondolsz felőlük. Hogy az élet a te gondolatod felőlük, és nem a halál. Hogy egy változás a te gondolatod az ő életük felől, és nem a pusztulás, a romlás. És hogy akarod mondani neki, hogy állj meg, ember, állj meg, gondolkodj el, térj meg, térj észhez. Köszönöm neked, Istenem, ezt a lehetőséget az ő számukra. Imádkozom azért, hogy hadd tudják a szívüket megnyitni, Uram, a te beszéded előtt, a te személyed előtt, hogy megszabadíthasd őket, Uram. És köszönöm neked, Uram, azokat az élethelyzeteket, amelyben tényleg ami, az a reménység, amit tőled kaptunk, az a dicsekedhetünk az embereknek, és szolgálhatunk feléjük, és a reménység beszédét szólhatjuk a reménytelen világban. Köszönöm neked, Uram, hogy nekünk nem kell a szőnyeg alatt lennünk, és nem az elhívásunk, hogy a padló alatt legyünk, és keseregjünk, és nyavajogjunk, hanem sokkal többet kaptunk, Uram, erőt kaptunk tőled, megállni az ördög kísértéseivel szemben. Erőt kaptunk tőled győzni a nehézségek felett. Erőt kaptunk tőled átmenni a nehézségeken, Uram. Erőt kaptunk tőled, hogy reménységet vegyünk a reménytelen szituációban is, Uram. Dicsérek és magasztalak ezért. Köszönöm neked a szentek öröksége. És köszönöm neked, Uram, hogy egy napon mindaz, amit hiszünk, amit most reménykedünk, az nyilvánvalóvá lesz az életünkben. És köszönöm, hogy már úgy élhetünk, Uram, hogy miénk ez az örökség. Hogy bemegyünk a mennyek királyságába, Uram, és színről színre fogunk látni téged. Addig a napig azonban, Uram, add a te szeretetet a mi szívünkbe, hogy minél többeket tudjunk hozzád ölelni. És azok is beleférnek, akik most még nem férnek bele, Uram, mert még hiányosságaink vannak, és nem lettünk teljessé és tökéletessé ebben a szeretetben. Hadd növekedjünk, Uram, ebben, és ebben a hitben, és ebben a reménységben. Az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében. Amen. Amen. Halleluja. Lesz még lehetőség beszélgetni, imádkozni, hogy aki szeretne esetleg imád kérni, a végén szeretné átadni az életét Jézus Krisztusnak. Én is itt vagyok, de ha ismersz itt a gyülekezetből, bárki szívesen segít neked, átadom a mikrofont egyenának.